Mózes első könyve első fejezet. Ez a kezdetek könyve a Genézis, amelyben először is a világegyetem kezdeteit találhatjuk meg, majd a különböző életformák kialakulását, az ember, a bűn és a halál kezdeteit. Itt találjuk meg az Isten megváltó tervének kezdeteit is, egy nemzet megalapításával együtt. E könyv tartalmának legnagyobb része a megváltó terv elindítását tartalmazza, amelyben Isten azonnal leszűkíti az egészet egyetlen egy családra, akin keresztül áldást nyer majd a világ minden népe. A könyv különböző fejezeteiben nemzetségtáblázatokat olvashatunk azokról az emberekről, akik megszülettek, és megtudhatjuk azt is, hogy mennyi ideig éltek. Előre szeretném bocsájtani azonban, hogy Isten nem akart és nem is adott teljes listát a Föld összes családjáról. Annak ellenére, hogy Ádámnak és Évának sok fia és lánya született, csak az első két fiú került be a Bibliába, mivel ők fontosak voltak. Sok fiú és lány nem került be, majd amikor 130 évesek voltak, akkor született egy újabb fiú, akit Sétnek hívtak, és őt azért foglalták be az írásokba, mert tőle elindult egy vonal, amelyet követünk majd. Sétnek sok fia és lánya volt, akikről nem esik szó, csak egyről, akin keresztül tovább követjük a vonalat, és hasonlóképpen a többiek esetében is sok fiú és lány született, akik nem kerültek be a feljegyzésekbe, mert semmilyen szerepük sem volt Isten megváltó tervében. Azonban Ádámtól kiindulva egy bizonyos nemzetségvonalon keresztül elérkezünk Ábrahámhoz. Kezdetben teremtette Isten. Mikor és milyen régen lehetett ez? Az agyunk ezt nem képes felfogni. El tudom fogadni, hogy a végtelen létezik, de nem tudom felfogni, hogy mit jelent maga a végtelen, az időtlenség. Nem tudom felfogni a teret, csak azt értem meg, hogy ott van mindenütt a világegyetemben, és nincs vége. Azt is megértem, hogy az idő végtelen hosszúságban megy vissza a kezdetekig, és azt is, hogy a jövőben sincs vége, de mindezt a maga valóságában felfogni nem tudom, és nem is tudhatom. Kezdetben teremtette Isten. Ennél jobban nem tudsz visszamenni az időben. Vannak egyesek, akik szeretnék kitörölni a tudatunkból az utolsó szót, mert a cselekedeteik ellentétesek azzal, amit Isten kijelentett. Az ostoba azt mondja a szívében, hogy nincs Isten. A római levél első fejezetében ezekről így szól. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ha kizárom Istent, akkor bajba kerülök. Akkor mit mondok, hogy mi volt a kezdetekben? A kezdetekben egy nagy gáztömeg úszott a világűrben. Ez nem a kezdet. Honnan került oda a gáztömeg? Honnan került oda a világűr? Minden gyermek meg fogja egyszer kérdezni, hogy honnan került oda Isten, és erre nincs megfelelő válaszunk, mert ő mindig létezett. Amikor viszont azt mondom, hogy kezdetben teremtette Isten, akkor elismerem, hogy a teljes világegyetem nem a gázok véletlen összenyomásának, robbanásának és lehűlésének következtében keletkezett. Hogy történhetett meg csak úgy véletlenül, hogy a Föld pontosan 93 millió mérföld távolságra található a naptól, hogy az atmoszféra pontosan nitrogén és oxigén keverékének 79-20%-os arányában alakult ki, hogy történhetett meg véletlenszerűen, hogy a Föld körül egy ózontakaró alakult ki, hogy egy mágneses erő alakult ki, amely mellesleg a kozmikus sugárzástól is védi a Földet, és hogy a szárazföld és a víz aránya 1/3-2/3 lett. Aztán ebbe a vízbe a protein molekulák pontosan megfelelő arányban kerültek be, és ezek összetalálkoztak a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő arányban, a megfelelő nyomás és hőmérséklet alatt, és spontán módon ezek alakították ki az első sejtet. Vajon mi a valószínűsége ezeknek a véletlenszerű dolgoknak? Ha valóban utána nézünk és számolni kezdünk, kiderül, hogy ezeknek az esélye annyira elképesztően kicsi, hogy ez nem történhetett meg csak úgy. A világegyetemben tisztán láthatjuk a tervezést, akár csak az emberi test esetében. A véredényeket, az idegrendszert és a különböző ellenőrző rendszereket, amelyeket Isten beépített a testünkbe. És nem lehet tervezés tervező nélkül. Számomra ezt sokkal könnyebb és értelmesebb dolog elfogadni, mint azt, hogy ez az egész csak egyszerűen a véletlenszerű történések hosszú sorozata nyomán jött létre, mert ennek az esélye iszonyúan valószínűtlen. Ha igazán tanulmányozzuk az első protein molekula kialakulásának esélyeit, akkor rájöhetünk, hogy a kialakulásának esélyéhez nem telt el elég idő, mert a tudósok szerint a Föld kora a következőképpen alakult. Amikor még én jártam iskolába, akkor azt állították, hogy a Föld 2 milliárd éves. A folyamatos felfedezések, amelyek valójában nem felfedezések, hanem csak kényszerűségből történő változtatások, mivel egyre inkább tudatosul bennük, hogy valójában mennyire bonyolultak az életformák, azt állítják most már a 70-es évek végén, hogy a Föld 10 milliárd éves. De azért én nem jártam ilyen sokáig iskolába. A 10 milliárd év sem elegendő ahhoz, hogy a véletlenszerű események sorozataként csak az első protein molekula is kialakulhasson, még akkor sem, ha ezeket a véletlenszerű kombinációkat másodpercenként 1 milliárdos nagyságrendben rendelnénk egymáshoz. Ezt számomra elhinni egyenlő a lehetetlennek. Volt olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy lehet, hogy ateista vagyok, de nem tudtam sokáig úgy létezni, hogy nem hittem Istenben, mert az sokkal nehezebb volt, mint hinni benne. Ha megpróbáljuk tagadni Isten kezdetekben való jelenlétét, akkor teljesen alapok nélkül maradunk. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A teremtett szó a héber bará szóból ered, amely alatt azt értik, hogy valamit a semmiből teremteni. Ezzel a tulajdonsággal egyedül csak Isten rendelkezik, mert az ember nem tud csak úgy teremteni. Az ember teremtése valaminek mindig a már meglévő anyagokból történő összerakása lehet csak. Ez a szó az ásza a héberben, amelyet itt az 1 Mózesben a teremtő munkája során is gyakran használ a Biblia, amely arra utal, hogy olyan dolgokat rakott össze Isten, amelyek már meglévő anyagok rendszerbe való foglalását jelentette. De a meglévő anyagokat is ő teremtette a kezdetekben, amely számunkra megismerhetetlen idővel ezelőtt történt. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten természetével összeegyeztethetetlen, hogy valamit kietlennek és pusztának teremtsen, ezért sok bibliatudós az első és a második vers között nagy időkülönbséget feltételez. Ézsaiás 45. fejezetében azt olvassuk, hogy az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta. A teremtéssel kapcsolatban több elmélet is létezik, de mindegyiknek megvan a maga hiányossága. Az isteni evolúció elfogadja, hogy mindent Isten kezdeményezett, de aztán szabadjára engedte a dolgokat, hogy maguk fejlődjenek tovább. Megteremtette az első protein molekulát, de aztán hagyta, hogy belőle kialakuljanak a különböző életformák. Ezen elmélet szerint mindez körülbelül 6 és 10 ezer évvel ezelőtti időszakban történhetett, és a világegyetem így nem lehet idősebb 10 ezer évnél. Ez azt is jelenti, hogy az emberek évmilliárdokkal kapcsolatos találgatásai minden bizonyítékot nélkülöznek, hiszen ezek csak elméletek. Ez szerint tehát a világegyetem igen fiatal lehet, és az egyetlen oka az idős univerzum teóriájának az, hogy a tudósok szerették volna mindezt szinkronba hozni az evolúciós elmélettel, amelyhez szükség van a hosszú időre. Eszerint viszont a megtalált leletek nem hosszú idők termékei, hanem ezek mind egyetlen nagy katasztrófa, az özönvíz következtében kerültek a lelőhelyeikre. Érdekes azt is megjegyezni, hogy nincsen olyan fosszília, amely a jelenlegi állatokból, növényekből a földben fennmaradna az utókor számára, mert a legtöbb emlős, falevél és egyéb szerves anyag teljesen felbomlik. Ugyanígy a tengerek mélyén sem találhatunk jelenkori állat vagy növény maradványokat, mert minden szétbomlik. Ha ez így van, akkor milyen körülmények között jöhetett létre az ősleletek hatalmas mennyisége? Vannak olyan fák, amelyek különböző évmilliókat jelképező rétegeken keresztül nőve bent találhatók a kőzet rétegekben. Mi erre a magyarázat? Hogy lehet, hogy egy ember lábnyomát egy dinoszaurusz lábnyomában találták meg, hiszen a tudósok szerint a dinoszauruszok már az emberek megjelenése előtt régen kipusztultak. Vilákovszkinak a Földrengése című nagyszerű könyve bizonyítékokat sorol fel a Földön történt hatalmas, kataklizmikus eseményeknek megtörténését bizonyítandó, amely hatalmas mennyiségű állatot pusztított el. Nagy mennyiségű állatcsontot fedeztek fel sok helyen, ahol olyan állatok csontjai keveredtek össze, amelyek természetes lelőhelyeiken nem találhatók egymáshoz közel. Ezeket barlangokban, homokban eltemetve, összetörve, egymáshoz csapódva találták meg. Az evolúció alapjában véve azt állítja, hogy minden folyamat, amely ma zajlik, évezredekkel ezelőtt is így zajlott, és minden életforma és folyamat megérthető a jelenkori folyamatok megismerésének segítségével. Ez az uniformitarianizmus az életciklusainak egyformasága. Vilákovszki könyve azonban igen erőteljes támadás ez ellen, és ezáltal az evolúció ellen is. Aztán vannak olyanok, akik a teremtés egyes napjait egy-egy geológiai korként magyarázzák, mert a héber jom szónak több jelentése is van. Ez igaz, mert ez a szó a Bibliában 1100 helyen fordul elő, de 51 féle különböző hosszúságú időt jelöl. Még a végtelen hosszúságú úrnapját is ezzel a szóval jelölik. Ha viszont ezek a teremtésnapok meghatározatlan hosszúságú geológiai korok lennének, akkor hogy lehet az, hogy az Isten a növényeket a harmadik geológiai korban teremtette meg, és nem volt a nap a helyén egészen a negyedik geológiai korig, akkor hogyan maradtak életben a növények egy hosszú geológiai koron keresztül a nap nélkül? Ha Isten az embert a hatodik geológiai korban teremtette meg, és a hetedik korban pedig megpihent, akkor ez azt jelenteni, hogy Ádámot legkorábban csak a nyolcadik geológiai korban űzhette volna ki az Éden kertjéből, és így Ádám biztos, hogy idősebb kellett legyen annál a 900 valamennyi évnél, ami le van írva. A 10 000 évvel ezelőtti teremtés egy igen érdekes gondolat, amely ellen igen nehezen lehet érvelni. Vannak olyan versek, amelyek szerint az Isten 6 nap alatt teremtette a földet és az eget, és minden, ami benne található. A halál Ádám bűnével együtt érkezett meg, tehát hogyan történhetett meg, hogy a kőzet maradványok már Ádám bűne előtti időkből tanúskodnak a halálról? Hány éves lehetett Ádám aznap, amikor Isten teremtette őt? Egynapos. Akkor pedig hogyan lehetett teljes fogsora, teljesen kifejlett teste, pedig ez így volt, tehát korának megfelelő létfeltételekkel teremtődött. Más szóval Ádámot a megteremtésének napján 35-40 évesnek láthatnánk, mert kifejlett felnőttként teremtette őt Isten. Ennek megfelelően viszont Isten a földet és a világegyetemet is teljesen kifejlett állapotban idősebbnek teremthette úgy, hogy akár a kőzet leletek is már a földrétegek mélyén megtalálhatók voltak, a galaxisok is már akkor megfelelő távolságra lehettek a földtől. Ennek megfelelően, ha a Föld korát vizsgáltuk volna a teremtés első napján, lehet, hogy körülbelül 10 milliárd évesnek láttuk volna, mert már ezt a kort is beépíthette Isten a teremtéskor a Föld mélységeibe. Isten elég nagy és hatalmas ahhoz, hogyha ezt így akarta volna, akkor meg is tudta volna tenni. Ez az elmélet viszont nem nagyon ad lehetőséget arra, hogy megértsük az angyalok teremtésének és elidegenedésének idejét, mert nem hagy időt erre. Amikor Isten Jóbot kérdőre vonta Jób könyvének 38. fejezetében, Isten ezt mondta neki. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és újjongtak mind az Isten fiak? Ez azt sugallja, hogy az angyalok már léteztek akkor is, amikor Isten a föld alapjait megvetette. Mikor teremtette őket, és mikor esett le a sátán közülük, hogyha már a teremtés után néhány nappal megkísértette Évát az Édenkertben? Hogyan lázadt Isten ellen? Ha ő annyira új teremtmény volt, és az Isten teremtésekor királysága volt addig, amíg bűnbe esett, és mindennek következtében levettetett a mennyből, akkor mindez mikor történhetett meg? Ezek azok a kételyek, amelyek felmerülnek a 6, 8 vagy 10 ezer évvel ezelőtti teremtés elméletével kapcsolatban. A gap, azaz a rés elmélet jónak tűnik, amely szintén nem mentes a problémáktól, de talán ezek könnyebben megmagyarázhatók. Eszerint sem tudjuk, hogy mikor történt a kezdetekben a föld és a menny teremtése, és ezzel együtt az angyaloké sem. Isten a földet azért teremtette, hogy az lakhely legyen, és voltak lakosok a földön, és arra is történik utalás, hogy esetleg a sátán uralkodott a földön. Eszerint lehettek életformák a földön az ember megérkezése előtt is, lehetett növényvilág és különböző életformák, de a föld kietlenné és pusztává vált. Hogyan? Talán a sátán lázadása miatt az Isten haragja kiáradt, és a föld egy úgynevezett mélyhűtésbe került. A víz mindent ellepett, és megfagyva várt egy koron keresztül. Ez lehetett a jégkor. Sok bizonyíték van arra, hogy a föld az utolsó jégkorban kevesebb, mint 10 000 évvel ezelőtt élett fel, és ennek tanulmányozásához ajánlom Vilakovszkinak a Világok találkozása című könyvét. Ő ebben a könyvben rámutat arra, hogy a Niagara vízesés egy kanyont formál, amely évente 30 centivel lesz mélyebb. A kanadai oldalon 100 évvel ezelőtt építettek egy szállodát pontosan a zuhatag széle mellé, de most már onnan 30 méterre található, mert a víz folyamatosan koptatja a talajt. A Niagara kanyon körülbelül 2000 méter hosszú, és a glaciális visszahúzódás idején bizonyára sokkal nagyobb vízmennyiség áramlott rajta keresztül, és így az erózió is bizonyára sokkal nagyobb lehetett. Vannak más olyan bizonyítékok is, amelyek szerint a Föld az utolsó jégkorszakból körülbelül 7000 évvel ezelőtt emelkedett ki, amely a bibliai teremtés leírásának fényében igen érdekes lehet, hisz a Biblia szerint az emberek körülbelül 6000 évvel ezelőtt jelentek meg a Földön. De vajon milyen életformák lehettek a Földön az előző pusztulás előtt? Nem tudhatjuk, mert Isten erről nem szól. Az ember a jelenlegi formájában körülbelül 6000 éve van a Földön. A rés elmélet tehát az 1 Mózes 1:1-et kezeli eredeti teremtésként, és a fejezet többi részét újjáteremtésként látja, amelynek során Isten újjáteremtette a Földet a mai formájában, és az embert is elhelyezte abban. Ez egy nagyon érdekes elmélet, amely megválaszolja az összes problémás tudományos kérdést, ugyanakkor harmóniában van azzal is, amit Isten mond a teremtésről az 1 Mózes 1-ben. Érdekes, hogy amikor az özönvíz után Noé kijött a bárkából, miután előzőleg Isten elpusztította a föld lakóit, Isten arra utasította Noét, hogy népesítse be újra a földet. Ugyanezt az utasítást adta Ádámnak és Évának is a teremtés után, amely utalhat arra, hogy már előttük is voltak létező életformák. Az ember a jelenlegi formájában körülbelül 6000 éve létezik, és senki sem tudja bizonyítani azt, hogy ez nem így van. A 3. verstől kezdve láthatjuk Isten teremtő cselekedeteit. Akkor ezt mondta Isten. legyen világosság. És lett világosság. Lehet, hogy ezt megelőzően a Föld egy sötét lyukban volt, semmilyen fény nem juthatott el ide, és az egész Föld meg volt fagyva. Érdekes, hogyha megvizsgáljuk a teremtés napjait, akkor láthatjuk, hogy az egyes életformákat, amelyek esetleg túlélhettek egy nagy jégkorszakot, Isten nem a bárászóval teremtette a semmiből, hanem az ászászóval összerakta valami létező alapból. Azokat az életformákat viszont, amelyek nem élhettek volna túl egy nagy jégkorszakot, a bárászóval teremtette a semmiből. Legyen világosság! Isten ekkor távolíthatta el azokat a sötét gázokat, amelyek miben létét nem teljesen értjük, de tudjuk, hogy vannak ilyenek a világegyetemben, és ezek kizárják a fény terjedését. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Biztos vagyok benne, hogy amikor ezt a történetet Mózes az akkor rendelkezésekre álló feljegyzésekből leírta, még nem értették az elválasztotta tehát az Isten a világosságot a sötétségtől sornak a tudományos vonzatát. A modern tudomány viszont már megtanulta, hogy hogyan választja el a fényt. A fényspektrumok alapján el lehet választani a fényt, és tudjuk, hogy a spektrum végein olyan fény is létezik, amelyet nem látunk, ezek az ultraibolya és az infravörös sugarak. A sötétség csak a láthatóság korlátait bizonyítja, és a spektrumon belül is nagyon sokféle fényelválasztás létezik. Fényre, színre és hangra lehet felosztani ezeket, és mindhárom tulajdonképpen ugyanabból ered. Különböző frekvenciájú rezgésekből. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel első nap. Ha elfogadjuk az újjáteremtés folyamatát, akkor első nap tehát a Földet kivette Isten a sötét gázok tömegéből, hiszen egy homály vette körül az egészet, amelyben azért látni lehet az éjjelt és a nappalt. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat. Ez a szó a héber eredetiben egy korlátlan kiterjedést jelent. És mi a világűr? Korlátlan kiterjedés. Legyen hát egy korlátlan űr a vizek között, hogy válassza el egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Aztán elnevezte Isten a boltozatot égnek, így lett este és lett reggel a második nap. Miután tehát Isten megteremtette az atmoszférát, föléje egy hatalmas víztakarót helyezett, amelyet rögzített az atmoszféra fölött. Ez a víztakaró hihetetlenül jó hatással lehetett a Föld atmoszférájára, egyöntetően enyhe klímát eredményezett a Föld teljes felszínén. Nem voltak heves viharok, és még az északi sark térségében is enyhe éghajlat uralkodott. Ez megmagyarázná a szibériai jégbefagyott mamutok létezését, amelyek valamikor a történelem során élve teljes egészében megfagytak. Ezek trópusi dzsungelben éltek, mert amikor felfedezték őket, akkor az emésztőrendszerükben trópusi növényeket találtak. Megmagyarázná azon déli sarki erdők létezését is, amelyek nyomaira bukkantak majd 70 méteres jégréteg alatt. A Föld körüli víztakaró és az akkor létező sokkal nagyobb mágneses erő is valószínűleg sokkal több kozmikus sugárzástól védhette meg a Földet. A Földet egy mágneses erő veszi körül, és 1843-ban egy holland tudós volt az, aki először megmérte ezt. Azóta minden évben figyelemmel kísérik a mágneses mező erejét, és tudjuk, hogy ez a mágneses mező minden évben arányosan csökken. Valójában ez a leghosszabb időre visszamenő megfigyelés a Föld kor megállapítására vonatkozóan. Ez a Földet körül ölelő mágneses mező védi jelenleg is a Földünket a kozmikus sugárzás nagy részétől, akár csak egy védőtakaró. Azt is tudjuk, hogy az ózontakarónak is hasonló szerepe van. Isten tehát három takarót alkotott a föld köré, hogy az ember számára ezt lakhatóvá tegye. A kozmikus sugarak káros hatással vannak a testünkre, mert rombolják a sejteket, és ezáltal az öregedést siettetik, és a sejtprodukciót késleltetik. Amikor a víztakaró létezett a föld körül, a védelem sokkal hatékonyabb volt, ugyanakkor a mágneses mező is sokkal erősebb volt, és ezért valószínűleg Ádám idejében sokkal kevesebb kozmikus sugárzás érhette a Földet, így az ember sokkal hosszabb ideig tudott élni. Az emberi test sejtjeinek reprodukcióját vizsgálva megfigyelhetjük, hogy az öregedés egy furcsa természetű dolog. A sejt elpusztulása egy olyan normálistól eltérő jelenség, amely valami fura módon történt meg először. Az emberi test úgy van megalkotva, hogy ha ez a sejtmutáció nem történne meg, akkor valójában az örökkévalóságig élni tudnánk, mert a test állandóan megújítaná önmagát. Az özönvíz során az atmoszférát körül ölelő víztömeg eltávolítódott, és ezzel együtt valószínűleg, hogy a védelem is gyengült. Így az özönvíz után az emberek életkora drámai módon kezdett csökkenni, az átlag 900 évből körülbelül átlag 100 évre. Mindez egyetlen generációváltás alatt történt meg. Aztán ezt mondta Isten. Gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengereknek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. A tengerek esetében érdekes a többes szám használata, mert Mózes első könyvének megírásakor csak egyetlen tengert ismertek, a földközi tengert. Miért írták volna akkor többes számba a tengereket? Mert Isten tudta, hogy sok tenger és óceán van a földön. És vajon ki írta a Mózes első könyvét? Általánosan elfogadott tény, hogy Mózes írta, de nagyon valószínű, hogy Mózes az anyagokat valahonnan megkaphatta. Elképzelhető, hogy maga Ádám írhatta le az első feljegyzéseket. Érdekes megjegyezni, hogy Ádám még életben volt, amikor Lámek, Noé apja megszületett, és sok éven keresztül éltek egyszerre a földön. Nagyon is lehetséges, hogy Noé apja közvetlenül Ádámtól hallott az Édenkertről, az ő kiüzetésükről, és az angyalról, amely őrizte a kertet. Lámek elmondhatta a fiának Noénak, és ő pedig elmondta az ő fiainak, Hemnek, Sémnek és Jáfétnak, és Sém pedig még élt akkor, amikor Ábrahám megszületett. Tehát a történet igen kevés kézen keresztül juthatott el egészen Ábrahámig. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, és az összegyűlt vizeket pedig tengereknek nevezte el. És látta Isten, hogy ez jó. Aztán ezt mondta Isten. Növesszen a föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. A vers kulcsa, hogy a fű, a növények és a fák a saját fajtájuknak megfelelő magot teremnek. Ezt sohasem tudtuk megkérdőjelezni. Az ember évezredeken keresztül ültette el a búzamagvakat, és még egyszer sem nőtt ki kukorica azokból. Minden magnak megvan a maga kis genetikai kódja, amely csak a saját fajtáját termeli újra. Itt kezdjük meglátni Isten zseniális teremtő képességét. Szükség volt arra, hogy ezek a magok más területekre is szétszóródjanak. Engem mindig lenyűgöz, hogy Isten milyen hihetetlenül különböző módokat talált ki arra, hogy a magok egyik helyről a másikra juthassanak. Vannak például olyan magok, amelyek a fenyőtobozban találhatók. Ha ezek egyszerűen csak leesnének a fenyőfa alá, akkor bizonyára nem élnének túl hosszú ideig, mert az anyafenyő túl sok tápanyagot használ el a talajból, nem lenne elég fény és hely a növekedéshez, tehát a mag egy kicsit távolabb kellett eljusson az anyafenyőtől. Mit tett Isten? Egy kis szárnyat illesztett a fenyőmagra, és amikor a fenyőtobozt elkezd száradni, akkor kinyílik, és a mag a szárny segítségével elkezd forogni, szállni, akár csak egy helikopter propellerje, és ezáltal eltávolodik a fenyőfától, hogy egy növekedésre alkalmas helyen érhessen földet. Mindez csodálatos tervezés. Azon töprengek, hogy vajon mennyi ideig élhetett a fenyő, mielőtt eldöntötte, hogy a mag számára egy kis szárnyat kell kifejlesztenie. Aztán vannak olyan magok, amelyek a magházuk elszáradása után kipattannak, és a mag kilövel belőlük. Vannak olyanok, amelyeknek egy oldalán egy horog található, és ha egy állat vagy egy ember elmegy mellette, akkor a horog segítségével rátapad, és ingyen utazik egy ideig. Aztán érzed, hogy viszket a sarkad, lenyúlsz, és kihúzod a magot, eldobod, és ezáltal segítetted, hogy a termékeny területre kerüljön. Más magokban ragasztóanyag található, és abban a pillanatban, amikor megérint, hozzád tapad, és nem sokára, amikor a ragasztó teljesen megszárad, akkor leesik és így szaporodik. Ismét más magok édes lével vonják be magukat, a medve megeszi a málnát, később pedig kijön belőle a mag egy másik területen. Egyes magok egy kis ejtőernyővel is rendelkeznek, a szél felkapja őket és úsznak a levegőben, és repülnek a szélben egészen addig, amíg leesnek, kicsiráznak, és elkezdenek nőni. A kókuszmag is egy elképesztő mag, mert meghódította a déli óceánok partjait. Vízhatlan magházban található, és amikor a hurikán érkezik, a kókusz beleesik a vízbe, a víz pedig elúsztatja egy másik partra, ahol kijut a partra, ott a hullámok homokréteggel vonják be. Amikor a mag kicsirázik, akkor egy ideig a saját belső vizét használja fel, amíg a gyökerei annyira megerősödnek, hogy már saját maguk is vizet tudnak felszívni a talajból, és így nő ki a kis kókuszpálmafa. A magok elképesztő különbsége mind-mind Isten zseniális teremtőképességének bizonyságai. A Biblia azt mondja, hogy az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. És csak egy kicsit kell szétnézzünk, hogy láthassuk, hogy Isten beszél hozzánk a füveken, a növényeken, a virágokon és a fákon keresztül. Ha tanulmányozod Isten teremtését és az abban rejlő bölcsességet, akkor rájössz például arra, hogy a leveleket úgy alkotta meg, hogy a fénysugarakat energiává alakítják, és a fotoszintézis során a nap válik a fa energiájává. Csodálatos és bámulatos Isten alkotó munkája. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fákat, amelyeknek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este is lett reggel, a harmadik nap. Aztán ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Az időszakokat tehát a napnak és a holdnak megfelelően számítjuk ki, és az általánosan elfogadott nézet az, hogy eredetileg a Föld 360 nap alatt kerülte meg a napot. Ennek alapján állították össze a babiloniai naptárt is, és bizonyítékok sokasága utal arra, hogy a maja, az inka és a kínai naptárak is mind 360 napos évet vettek alapul. Valami miatt a Föld nap körüli keringése megváltozott, és most 365 nap, 9 óra 56 perc és 9,04 másodperc a keringési kör ideje. De vajon mi okozhatta ezt a változást? Pontosan nem tudjuk, de Vilakovszky a könyvében azt írja, hogy a naprendszerünkbe bekerülő Vénusz bolygó okozta a Föld pályájának megváltozását. Nem tudom, hogy így történt-e, de igen érdekes érveket olvashatunk nála, amelyek alapján mindez lehetségesnek tűnik. A lényeg az, hogy a naptári évünket valóban a Föld napkörüli keringése alapján állapítjuk meg. A hónapok eredetileg hold hónapok voltak, azaz annyi idő volt ez, amíg a hold egyszer megkerülte a Földet. Ha ez egy újjáteremtés volt, akkor Isten valójában nem megteremtette a napot és a holdat a negyedik napon, hanem csak elhelyezte őket a jelenlegi helyükre, és eltávolította a homályt és a ködöt a Föld körül, hogy tisztán láthassuk a napot és a holdat. Vannak olyan reggelek és esték, amikor nem látjuk a napot, sőt egész nap is lehet felhős idő. Ennek ellenére tudjuk, hogy nappal van, mert látjuk a fényt, de mégsem látjuk a napot. Ugyanúgy lehet, hogy éjjel nem látom a holdat, de tudom, hogy éjszaka van a sötét miatt. Lehet, hogy ezt a homályt, ezt a felhőtömeget távolította el Isten a negyedik napon, hogy az égitestek láthatóvá váljanak. Nehéz megmagyarázni, hogy ha a nap és a hold nem volt a helyén az első naptól kezdve, akkor hogyan lehetett nappal és éjszaka az első három napon? Ez ismét a rés elméletnek ad hitelt, amely szerint mindez egy újjáteremtési folyamat, és a negyedik napon a kötfüggöny eltávolításával az égitestek láthatóvá váltak, és így az időszakok megállapítására is alkalmassá váltak. Hogy legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este és lett reggel, a negyedik nap. Aztán ezt mondta Isten. Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repessenek madarak a föld felett az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket és különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Aztán megáldotta őket Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tengervizét, a madár is sokasodjék a földön. Így lett este és lett reggel, az ötödik nap. A vízi életformák ismét elképesztő tervezést és variációt mutatnak. Én például nagyon szeretek búvárkodni a havai partoknál. Az életformák megszámlálhatatlan vonzatát láthatom ott az óceánban, és még mennyi minden van, amit nem láthatok. Gyakran azon töprengek, hogy vajon Isten miért alkotott ilyen furcsa halakot, ilyen széles változatot és színskálát a vízi élővilágban. Számomra nagyon izgalmas dolog, hogy ő nem korlátozta a teremtést egyetlen modellre. Hasonlóképpen az emberek között sincs két egyforma, de mégis mindenkinek megvan az alapfelszereltsége, van szemünk, órunk, szemöldökünk, egy kis hajunk vagy egy kicsivel több, fogaink, szájunk, arcunk, stb. Isten zseniális alkotóképessége jelenik meg az emberek végtelen számú különbözőségében is. Istennek nagyon tetszik a változatosság, hiszen minden hópelyhet különbözőnek teremtett, annak ellenére, hogy mindegyik tökéletes geometriai alkotás. Hópelyhek milliárdjai esnek le évente, de még sohasem találtak két egyformát közöttük, mégis, ha megvizsgáljuk mikroszkóp alatt, akkor láthatjuk, hogy mindegyik lenyűgözően gyönyörű. Az emberek milliárdjai között sem találsz egyformát, mert még az ikrek is csak hasonlóak, de ha megismered őket, akkor még az egypetélyű ikreket is meg tudod különböztetni. Engem nagyon el tud bűvölni a teremtést, nagyon szeretem megfigyelni a különböző életformákat. Gyakran a bogarakat is megfigyelem, és elcsodálkozom, hogy milyen hihetetlen módon vannak megszerkesztve, hogy még repülni is tudnak. Utáljuk a legyeket, de mégis milyen elképesztő repülési képességeik vannak. már-már hátrafele is tudnak repülni, hihetetlen fordulási gyorsaságuk van, és aztán a mennyezeten landolva elkezdenek sétálni. Gyakran elgondolkozom azon, hogy vajon milyen közel kell legyenek a mennyezethez, mielőtt átfordulnak és lábra érkeznek. Micsoda csodálatos a mi Istenünk, és mennyire végtelen az ő bölcsessége, mennyire kreatív alkotókészséget tanúsít az összes látható életformában. A harmadik napon tehát az alapéletformákat, a növényeket teremtette meg Isten, az ötödik napon pedig a bonyolultabb életformák következtek. A növényeknek gyökerei vannak, és ezek is csodálatos dolgok, mindegyik kis gyökérszár egy-egy kis kémiai laboratórium, amely képes csak azokat a tápanyagokat kivonni a talajból, amelyek a saját növényének növekedéséhez szükségesek. A bonyolultabb életformák már függetlenedtek a talajtól, nincs gyökerük és mozgásképesek. A vízben és a levegőben levő különböző életformák, például a madarak is csodálatosak. Hihetetlen ösztönökkel vannak megáldva, óriási távolságokat repülnek be a vándormadarak például. Megépítik fészküket, lerakják a tojásokat, felnevelik a fiatal madarakat. A tél közelettével pedig tudják, hogy melegebb éghajlatra kell utazzanak. Több ezer kilométeres útra elindulnak bőröndök és tartalékbenzin, valamint iránytű nélkül. És pontosan megérkeznek a meleg égövi élethelyükre. Gyakran hatalmas viharokba keverednek, akár 300 kilométeres erősségű szélben, amelyek eltérítik őket az eredeti útjukról, de valahogy mindig visszatalálnak. De vajon honnan tudják mindezt? A valóságban nem mindig követik ugyanazt az útvonalat, mert gyakran a szülők már akkor elindulnak a hosszú útra, mielőtt a fiókák képesek lennének átrepülni a tengereken vagy az óceánokon. A szülők tehát elrepülnek, és a kicsinyeiket hátrahagyják, de ez nem számít, mert néhány héttel később a gyermekek is útnak indulnak, és pontosan odaérkeznek, ahová a szülők mentek. Sohasem voltak ott előtte, mégis Isten olyan ösztönökkel látta el ezeket a kismadarakat, akiknek igen pici agyuk van, hogy ilyen hihetetlen teljesítményekre képesek. Isten bölcsességéről tanúskodik a természet minden kis része, és annyira jó, hogy ezt az Istent ismerhetem és szolgálhatom. Milyen dicsőséges és bölcs a mi Istenünk! Ő teremtette a hatalmas emlősöket, a bálnákat, a vad és a házi állatokat, mindegyiket a saját fajtája szerint. Aztán ezt mondta Isten. Hozzon létre a föld különfajta élőlényeket. Különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És így történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten teremtésének koronája gyanánt megteremtette az embert, hogy az uralkodjék az addig megteremtett összes életformán. Isten háromsága megtalálható a Biblia első versében. Kezdetben teremtette Isten. A héber az eredetiben itt az Istenre az Elohim szót használja, amely egy többes számú szó. Az El héberül Istent jelent egyes számban. A héberben van olyan ragozás is, amely két élőlényt vagy két dolgot jelent. Az El kettős számban Elá, de az Elohim a többes szám, amely így az isteni hármasságot, a szent háromságot jelenti. Isten lelke lebegett a vizek fölött. Itt van Isten lelke, a Szentlélek, és abban a pillanatban, hogy Isten megszólalt, Isten igéje is jelen van, Egy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Itt pedig ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. De kivel beszélt itt Isten? Saját akaratának tanácsára a Szent Háromsággal beszélte meg azt, de mi ezt a kis véges agyunkkal nem vagyunk képesek felfogni. Az embert egy természeti háromsággá alkotta, aki alacsonyabb rendű háromság hozzá képest. A felsőbb rendű háromság az Atya, a Fiú és a Szentlélek, az alacsonyabb rendű emberi hármasság pedig test, lélek és szellem. Mindezt az ő képmására teremtette. Isten fő irányító jellemvonása az öntörvényűség, a szabad akarat. Az ő választási képességei határozzák meg a saját agyát. Mivel az ember is Isten képmására készült, ő is saját sorsának irányítójaként teremtődött, választási képességgel felvértezve. Én magam választhatom tehát meg, hogy mit akarok, hatalmam és képességem van erre. Ha tehát Isten választási képességgel áldott meg, akkor az egész teljesen értelmetlen lenne, ha nem kapnék lehetőséget a választásra. Milyen értéke lenne ennek a képességnek, ha nem lenne választási lehetőségem? De nem csak, hogy választási képességet ad tehát számomra, de tiszteletben is tartja választásaimat. Ezért volt az Édenkertben a jó és a rossz tudásának fája, és ezért mondta Isten az embernek, hogy ne egyél ebből. Ez volt az ember választási lehetősége. Ha én azt választom, hogy nem akarom megismerni Istent, nem akarom őt szolgálni és szeretni, akkor hatalmas hiba lenne Isten részéről, ha engem arra kényszerítene, hogy a mennyországba kerüljek, mert ott őt kellene szeressem, vele kellene legyek, és ott őt kellene szolgálnom. Nem akarom Istent az életemben. Nem akarom őt szolgálni. Azt akarom, hogy békén hagyjon. Rendben. Tehát ha ő nem hagy békén, akkor nem tartja tiszteletben az én választásomat. Milyen értelme van a választási lehetőségemnek, ha ő ezt nem tartja tiszteletben? Hatalmas dolog felismerni, hogy Isten igenis tiszteletben tartja választásainkat. Ugyanakkor azon van, hogy befolyásolja a választásainkat, mert szeret minket, és tudja, hogy mi a legjobb számunkra. Próbál meggyőzni a jóról, de mindig szabad választásom van, és dönthetek úgy, hogy nem akarom őt követni. Ekkor ő nem fogja rám kényszeríteni a választását, mert ez már nem lenne szabad akarat. Isten fő érzelmi jellemvonása a szeretet. Mivel ő a saját képmására teremtett minket, ezért ezt a gyönyörű képességet is megteremtette bennünk. Képesek vagyunk szeretetet adni és kapni, és ugyanakkor tudatában is vagyunk a szeretet adásának és elfogadásának értelmével. Istennek dicsőség az, amikor követjük őt, és úgy szeretjük, ahogy ő szeret. De erre nincs kényszer. Mi magunk választhatunk. Ha akarjuk, választhatjuk a gyűlöletet is. Isten tehát az embert a saját képmására teremtette, ami nem jelenti azt mindenáron, hogy fizikailag is hasonlítunk Istenre. Senki sem tudja, hogy Isten hogy néz ki, és Isten folyamatosan elutasította, hogy az ember bármilyen hozzá hasonló szobrot készítsen róla. Amikor Isten megjelent az embernek az Ótestamentumban, akkor semmiféle megfogható formát nem mutatott azért, hogy az ember ne egy formában gondolkozzon, és ne próbáljon meg egy szobrot készíteni róla, amely őt jelképezhetné. Isten teljessége Jézus Krisztusban jelent meg. Amikor Isten a mi testünket teremtette, akkor füleket alkotott, hogy hallhassunk, és úgy alkotta meg ezeket, hogy felfoghassuk a hangrezgéseket, és ezek a fülcsontokon keresztül az agyba eljutva, ott szavakká és hangokká alakuljanak, és értelmesekké váljanak számunkra. Amikor a hallásra gondolok, akkor a füleimre is gondolok. Tudom, hogy Isten is hall, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy neki fülei vannak, hiszen neki nincs szüksége az enyémhez hasonló fülekre a halláshoz. A torkomat, nyelvemet és fogaimat használva hangokat tudok kiadni a levegő kibocsátása segítségével, és az egyezményes hangok segítségével értelmesen tudok kommunikálni másokkal, más szóval beszélni tudok. Viszont amikor Isten beszél, az nem jelenti azt, hogy mindezekre a hangképző részekre szüksége van. Ugyanígy a látás és a szem esetében is Istennek nincs szüksége arra, hogy az enyémhez hasonló látószerkezettel rendelkezzen. Mivel azonban én a látást a szemhez kötöm, ezért amikor Isten látásáról beszélek, akkor azt mondom, hogy az Isten szeme bepásztázza az egész földet. Ez nem jelenti azt, hogy Istennek szeme van. De akkor hogy nézhet ki Isten? Ezt nem tudjuk. És ő nem is akarja, hogy tudjuk, mert elég ostobák lennénk ahhoz, hogy egy kis botból kiformáljuk őt, a nyakunkba akasszuk, és azt higgyük, hogy ő egy kis kifaragott fadarab. Ő túl hatalmas és végtelen ahhoz, hogy formába lehessen önteni, azért, hogy aztán a nyakunkban vagy a csuklónkon hordozzuk a képmását. A végtelen Isten, amely ezt a teljes világegyetemet teremtette, minden életformájával együtt, formátlan marad a mi gondolatainkban, és így imádhatjuk őt lélekben és igazságban. Az Isten által adott első parancsolat pedig így hangzik. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azok képmására, amik fenn az égben, len a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Ez azt jelenti, hogy Isten forma nélkül szeretne lenni a mi gondolatainkban. Ezért aztán engem nem nagyon érdekelnek a Krisztusról készített képek sem, mert ezek mind a formához kötés kísérletei, de valójában nem igazán tudjuk, hogy ő hogy nézett ki. Ha azt gondolod, hogy váligérő haja volt szakállal, akkor lehet, hogy fel sem fogod őt ismerni. Lehet, hogy Ézsaiással szólva megdöbbenve fogsz rátekinteni. Amikor meglátod, akkor Krisztus felismerhető részei a vasszeg nyomai lesznek a kezeiben, és a kardnyoma az oldalán. Lehetséges, hogy ő lesz a mennyország egyetlen fogyatékos személye, hisz mi mindnyájan az új tökéletes testeinkben leszünk, gyengeség és fájdalommentesen, ő viszont továbbra is a kereszt nyomait fogja viselni. Isten tehát lelki értelemben mondja, hogy saját hasonlatosságára és képmására alkotta az embert, az önrendelkezés és a szeretet tulajdonságaival. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön mozgó minden élő lényen. Isten a földet az ember fennhatósága alá helyezte, őt tette a föld pásztorává, hogy szaporodjon, sokasodjon és uralkodjon rajta. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak az ég, minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. Minden állat akkoriban növényt evett, az elején nem voltak húsevő állatok. A világ Istennel és egymással harmóniában élt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és lett reggel, a hatodik nap. A második fejezet első három verse is az első fejezethez tartozik. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. Ebbe beletartoznak az angyalok is, hiszen őket nevezik a mennyek seregének. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Ez nem azt jelenti, hogy Isten ki volt fáradva, hanem azt, hogy a teremtő munkák véget értek, és a hetedik napon nem teremtett semmit. Aztán megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten az egész teremtő és alkotó munkája után. Mire különítette el ezt a hetedik napot? Miért szentelte meg azt? Azért, hogy azon a napon az ember Istenre emlékezzen, rágondoljon és vele foglalkozzon a pihenés közben. Ez a nap a Teremtő elismerésének napja, aki oly hatalmas mennyiségű bizonyítékot hagyott számunkra a teremtésben. Később, amikor Isten egy kiválasztott nemzetet hív el magának, akkor találjuk a törvényben a hetedik napra vonatkozó szövetséget is. Hat napon keresztül kell munkálkodjanak, a hetedik napon meg kell pihenjenek, hat éven keresztül kell vessenek, de a hetedik évben pihentetni kell a földeket, hat éven keresztül lehetnek rabszolgák, de a hetedik évben felszabadulnak. A 6 plusz 1 minta végigvonul Isten népének történelme során, és beleszövődik kultúrájuk minden részében. Ezen a ponton tehát minden gyönyörű. A világ mindenség megteremtetett, a világ készen áll, az ember életkörülményei ideálisak, a gyümölcsök és zöldségek rendelkezésre állnak ételként, az atmoszféra tartja fenn az életet, a vizek is mind ott vannak, az állatok is, akik fölött uralkodhat. Kész van minden. A következő fejezet megismétli a teremtést, és az ember teremtésének részleteit is megtudhatjuk belőle. Ugyanakkor találkozunk Isten titokzatos nevével, a Jehova szóval. A Jehova azt jelenti, hogy valamivé váló. Isten hozzánk az emberi szükségleteken keresztül kapcsolódik, és azzá válik számunkra, amire nekünk, embereknek szükségünk van. Egyes biblia kritikusok az 1 Mózest nem ugyanannak a szerzőnek a műveként ismerik el, hanem szerintük több szerző is van. Az első fejezetet az Elohista, a másodikat a Jehovista, és tovább a papista, és ki tudja még hány különböző szerző írhatta szerintük. Értelmetlen és ostoba okoskodások ezek, senkinek semmilyen hasznára nincsenek, ezért nem is foglalkozom ennél többet velük, mert mindannyiunk számára csak időpazarlás lenne. Nem az számít, hogy ki írta, hanem az, hogy a Szentlélek ihlette a teljes írást. Ahelyett, hogy azzal foglalkozunk, hogy ki írta, inkább azt kellene kiderítsük, hogy mit is mond valójában. Mi ezzel fogunk mindvégig törődni, és hagyjuk majd a kis miniatűr intellektusokat, hadd vitatkozzanak a semmin. Az a fontos számunkra, hogy mit mondott Isten, mert az egész írás Istentől ihletett. A Szentlélek ihlette az egészet, és hogy éppen kit ihletett meg, az számunkra semmiféle jelentőséggel sem bír.